Váltózóna. Egy podcast életmódváltásról, sportról, sorsfordító sikerekről és kudarcokról. Inspirációs stafétabot, amit hétről hétre a kezedbe adunk. Berkes Márton edző, életmódmentor műsora. Sziasztok, ez itt ismét a Váltózóna, a mikrofonnál pedig Berkes Marci.
Sziasztok, szia Nóri.
És Matyasovszki Nóra, szia Marci. Összpontosított energiákhoz érkeztünk, már nagyon az úton vagyunk, és most kell igazából összeszednünk még az utolsó erőnket, hogy véghez tudjuk vinni a tervünket. Te hogyan szoktál olyankor koncentrálni, amikor már tényleg nagyon a célodnak az előszobájában vagy, de még meg kell tenni egy lépést, és már azért fáradt vagy, de valóban koncentrálni kell, és mik segítenek téged akkor azon, hogy kitarts még ezen az úton?
Itt előhoznám a működési dinamikának az elvét, ami egy olyan grafikon, ami, ha elképzelitek, az X-tengely az mutatja az időt, az Y a függőleges, az pedig a fejlődést mutatja. Az origónál elindul ez a fejlődési folyamat, és mondjuk valahol a jobb felső sarokban van egy X, és akkor az a kitűzött célod. Te pedig a bal alsó origóból kezded meg a fejlődési szakaszodat. Az elején, és egyébként én ezt a működési mechanizmust, vagy működési dinamikát, ezt én a Kaszás Pétertől tanultam, aki a Personal Guide elemzésnek a megalkotója, és tőle tanultam ezt a grafikont is, ami úgy néz ki, hogy az elején, amikor elindul ez a fejlődés, akkor még úgy szépen egyenletesen egy egyenes vonalú fejlődés mutat. Aztán ez elkezd egy picit úgy ellaposodni, és ezt úgy szoktuk nevezni, hogy így keresed a helyedet, keresed a WC-t szó szerint, amikor mondjuk fölvesznek az egyetemre, akkor még úgy nem tudod, hogy mi hol van, próbáld fölvenni a ritmus, megismerkedni a létesítménynek a különböző részeivel, meg a csoporttársaiddal, a tanárokkal, és akkor szépen ez a kis dinamika, ez elkezd megint emelkedni fölfele. Amikor már azt érzed, hogy minden szuper, minden remek, mindent megszoktál, vagy szokott jönni a másik példa, a főzés, annak is van egy olyan szakasza, amikor összekészíted a hozzávalókat, megveszed, fölvágod, ott van kint a konyhaasztalon, és megkezdődik a maga a főzésnek a folyamata, akkor is ugye elindul ez a dinamika fölfel. Amikor úgy érzed, hogy a befektetett energiád maximálisan megtérül abban a folyamatban, amiben te benne vagy. Aztán, ahogy haladunk tovább, és közelítünk a célunkhoz, akkor van egy úgynevezett sikerküszöb, amikor egy picit úgy elkezd döcögni ez az egész fejlődési folyamat, és megint egy kicsit elkezd laposodni. És én ezt több helyen is észrevettem az életemben. Az egyik ilyen nagyon jól észrevehető sikerküszöb, az nekem így a Spartan Ultra versenyek során volt, ahol ilyen 54-56 kilométert kellett teljesíteni, több mint 60 akadállyal, és már úgy ilyen 11 óra környékén jártam kint a pályán, jó pár ezer méter szintkülönbség is volt a lábamban, már futni is alig tudtam, tiszta görcs volt mindenem, és hallottam a fesztivál területnek a zaját, és már úgy tudtam, hogy már nincs sok hátra, 1-2 kilométer, és benn vagyok a célban, és akkor jött nekem többször is ez a fajta összeomlás közeli állapot, amikor tényleg elkezdtem bicegni, remegni, már ilyen sokkos állapot közeli szituáció alakult ki, hogy tényleg amikor érzékeljük azt, hogy már nagyon elérhető közelségben ott van a célunk, akkor kezdünk el így elfáradni, és egy picit a dinamikánkban így megfenekleni, viszont ekkor nagyon fontos az, hogy kitartsunk a célunk mellett, haladjunk tovább, mert már a siker az tényleg karnyújtásnyira van, és nagyon sokan bizony elbuknak ilyenkor. Biztos ismeritek azt a kis rajzocskát, ahol egymás fölött két emberke halad a föld alatt, és csákányozza ki magának az alagutat. És akkor az egyik figura, az ugye már szépen előre haladta a kis alagútjában, és megtalálta azt a nagy gyémántot, amit úgy kicsákányozott magának. Aztán az alatta levő figura, az úgy elhaladt valameddig, de aztán egy ilyen nagyon fáradt pozícióba üldögél, csalódottan, hogy nem járt sikerre, miközben mi ugye egy kívülről oldalnézetből látjuk ezt a metszetet, és gyakorlatilag már egy ilyen két-három csákányütés választotta volna el attól, hogy azt a gyémántot ő is meglelje, és sokszor tényleg mi se látjuk azt, hogy fizikai formában milyen közel van már az a cél, amit kitűztünk magunk elé, csak ki kellene egy kicsit még tartani, és aztán jönni fog az az eredmény.
Hát igen, csak biztosan felvetődik ilyenkor az ember fejében, hogy vajon mennyi még az a pici? Mert most eszembe jut például a járvány, a mostani COVID járvány, amikor tavaly nyáron még azt mondogattuk egymásnak, hogy most már csak egy picit kell kibírni, és még mindig ki kell bírni. Szóval, hogy azért ez egy borzasztó nehéz munka. És valami olyan erőforráshoz kell még akkor az embernek önmagában rátalálnia, ami nem tudom, hogy valóban egy ilyen kiapadhatatlan forrás.
Nagyon érdekes körbetekinteni ilyenkor, mondjuk akár közösségi médiában és bizonyos tematizált csoportokban, most jelen esetben mondjuk én több ilyen edzői csoportban vagyok benne, ahol már több ezres létszámmal rendelkeznek ezek a kis csoportok, és ott nézni, hogy milyen reakciók vannak bizonyos megosztott hírek alatt. És nyilván azért nem lehet ebből egy reprezentatív reakciót leolvasni, de azért azok a hangadók, akik ott megszólalnak, egy elég jó képet mutat arról, hogy mondjuk most jelen helyzetben az emberek nagy része hogyan gondolkodik. Hogy fel vagyunk háborodva azon, hogyha fokozódnak a korlátozások, hogyha nem kapunk elég támogatást, nem tudunk úgy dolgozni olyan színvonalon, ahogy eddig. Tehát egy ilyen nagyon erős kifele figyelés van, másoknak a hibáztatása, a felelősségnek az áthárítása, aminek persze van igazság alapja, meg bele lehet ebbe menni, hogy most miért csak ennyi támogatás, vagy miért nincs támogatás, de ha egy kicsit megfordítanánk a gondolkodást, és tudomásul vennénk, hogy most ez a helyzet, de milyen más lehetőségeink vannak, akkor képesek lennénk ebből is a legjobbat kihozni, és sokkal pozitívabban állnánk hozzá.
Egy picit engem ez emlékeztet arra, amit a könyvedben írsz, hogy mondjunk nemet a lehetőségekre. Ez azért érdekes, mert az életben azt szoktuk hallani, hogyha szemben jön velünk egy lehetőség, akkor arra lehetőség szerint csapjunk le, és mondjunk rá igent. Tehát akkor minek kell akkor most nemet mondani, és mire mondjunk igent, hogyha változtatni szeretnénk?
Szeretem azt a képletes hasonlatot mondani, hogy nem mindegy, hogy 10 darab 1 méter mély gödötás, vagy 1 darab 10 méter mélyet. Tök jó az, hogyha vannak a lehetőségeink, meg jellemző azokra az emberekre, akik nagyon kreatívak, nagyon sok ötlettel rendelkeznek, tehetségesek, jó eredményeket érnek el, hogy az fölkelti a környezetének a figyelmét, és ők is szeretnének ezzel kapcsolódni, ők is szeretnének együttműködéseket ezzel az illetővel, és ebben a helyzetben nehéz azt mondani, hogy köszönöm szépen, de ez nekem nem fér bele. Én sokáig beleestem ebbe a hibába, és kapva éltem az újabb és újabb lehetőségekkel, de itt fontos azt tudatosítani, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek tényleg minket előre visznek, és melyek azok, amelyek nem. Vagy csak azért mondunk rá igent, mert nem akarunk kiesni a pixisből, nem akarjuk azt, hogy minket rossz fénybe tüntessenek föl, vagy elidegenjenek tőlünk, hanem itt tudatosítani kell bizony a saját értékeinket, a saját értékrendszerünket, hogy az a lehetőség, ami szemben jön velünk, az mennyiben találkozik a miénkkel, mennyiben szolgál minket, és hogy hogyan tudunk ezzel azonosulni.
Az, hogy nemet mondjunk valamire az életben, ami szembe jön velünk, az egy óriási kihívás mindenkinek. Ezzel meg kell küzdenie. Ezt nem tanítják meg, erre valahogy rá kell érezni, hogy mi van e mögött. Sokszor az van e mögött, amit a könyvben is említesz, hogy ilyenkor ezt egy pozitív megerősítésnek vesszük az életben, hogy igen, mert valaki hozzánk fordult, valaki a mi segítségünket kéri, ami egyfelől nagyon jó, viszont eszméletlenül könnyen levisz bennünket az útról.
Így van. Itt azt szoktam említeni, hogy nem szabad magunkon kívülre helyezni azt a pontot, ami meghatározza az önbecsülésünket. Történetesen az, hogy attól tegyük függővé saját magunkat, a saját megítélésünket, hogy mások mit fognak gondolni rólunk. Mit fognak gondolni rólunk akkor, hogyha valamire nemet mondunk? Hogy nem fognak minket szeretni, hogy azt gondolják, hogy nem vagyunk elég segítőkészek, hogy nem lehet ránk számítani. Miközben, hogyha tudatosítjuk a saját értékeinket, és tisztába tesszük ezeket a dolgokat, és aztán ebből lekommunikáljuk a másik fél számára az, hogy igenis fontos nekünk az, amit te kérsz, és fontos vagy te is számunkra, és ez a nemetmondás, ez most nem neked szól, nem a te személyednek, hanem ennek a lehetőségnek, amit te felkínálsz, és én azért mondok erre nemet, mert most éppen nekem ilyen és ilyen elfoglaltságom van, és ebbe sajnos ezért is ezért nem fér bele, akkor ebből egy tök jó végkifejlet lehet, és a másik fél is azt mondja, hogy igen, neked tök igazad van ebben, és megértettem, hogy miért mondasz erre nemet, és biztos lehetsz benne, hogy később ugyanúgy hozzád fog fordulni, hogy ha esetleg valami lehetőségről van szó, és a te segítségedet kére, hát ha akkor több szerencsével jár.
Neked ez könnyű vagy nehéz volt megtanulni, hogy nemet mondjál, és jelentette ez kifejezetten egy kihívást?
Volt bizony nekem is ezzel kihívásom, de megfelelő belső munkával, amikor én is tudatosítottam a saját értékeimet, hogy mi az, ami számomra fontos, és hogy nem kell feltétlenül minden lehetőséget megragadni elsőre, hanem hogyha hagyok rá időt és átgondolom, akkor valószínűleg tisztább fejjel tudom mondani, hogy igen vagy nem, meg akkor is, hogyha mondjuk tudom, hogy konkrétan miről van szó, és az számomra milyen áldozattal jár, tehát mit kell nekem beletennem, hogy az a lehetőség teljesüljön, és mindenki számára előnyös legyen. A másik nagyon fontos felismerés az volt, hogy amikor szorult helyzetben éreztem magam, akár mondjuk anyagilag, vagy magánéletileg, amikor nagyon egyedül voltam, akkor ilyenkor ugye én is szerettem ezeket a kis elvárásaimat alacsonyabbra vinni, és mondjuk sokkal szimpatikusabbnak tűnt ilyenkor olyan lehetőség, hogy mondjuk amikor jó vagyok, akkor már mondjuk kevésbé szimpatikus, és ezt is tudatosítanom kellett, hogy ezeket az értékeket akkor is ápolja magamban, amikor tisztában vagyok azzal, hogy mondjuk lehet, hogy egyedül maradok, vagy nem fogok belemenni úgy egy kapcsolatba, hogy csak azért, hogy valaki legyen mellettem, és eltöltsem az időt kellemesen valakivel, meg hogy ne vállaljak be olyan dolgot, vagy olyan áron, ami mondjuk már nem én vagyok, vagy amivel nem tudok azonosulni. Ezt nehéz szerintem. Amikor tényleg megszorulva vagy, kényelmetlen helyzetben, és azt gondolod, hogy ezek a lehetőségek majd téged ki fognak ebből mozdítani, de valójában inkább csak a saját értékrendedet kezded egy picit így aláásni, és ez veszélyes lehet.
Amikor már a fejlődésünk útján ide eljutottunk, hogy bizonyos dolgokra képesek vagyunk nemet mondani, és ezen a néhány lépcsőn végig tudunk menni, akkor már tényleg azért talán majdnem készen vagyunk arra, hogy változtassunk. Van-e olyan, hogy készen vagyunk? Szerinted te már készen vagy?
Nem. Nem vagyok kész, nem is leszek sose kész. Ez olyan, mint ugye a tökéletességnek az állapota, ami úgy mondjuk elméletileg létezik, de sose lehet elérni, és nem is cél elérni, és emiatt azt gondolom, nem is leszünk sose készen. Bizonyos kihívásokra azt gondolom, hogy készek lehetünk, hogy teljesítsük, de nagyon sokszor inkább a kihívás teljesítése közben leszünk készek arra, hogy eredményt is elérünk. Másfelől viszont erről az jut eszembe az a gondolat, ami harcosok klubjában hallható, a narrátortól, amikor beszél Tyler Durdennel, nevezetesen amikor ott ülnek a bárban, és meséli, hogy milyen tragédia érte őt, hogy kigyulladt a lakása, elégett mindene, pedig már majdnem kész volt, már megvolt a hiper-szuper kanapéja, a tévéje, volt egy kész lakása, és úgy érezte, hogy megérkezett az életébe, és így már majdnem kész volt. És akkor jött ez az egész káosz, így minden felégett, és az egész korábbi élete így odaveszett. Ez a fajta gondolkodás azt gondolom, hogy tetten érhető nagyon sokunkban, hogy azt gondoljuk, hogy amikor majd valamit elérünk, akkor mi nagyon szuperek leszünk, minden problémánk megoldódik, boldogok leszünk, és akkor onnantól fogva így hátradőlhetünk, és nem lesz semmi gondunk. Hát ez sajnos nem így van, kihívásaink és problémáink mindig lesznek, csak adott szintünknek megfelelő problémákkal kell megküzdenünk. És sosem lesz könnyebb az élet, ugye ez megint egy kicsit ilyen klisésen hangzik, de így van, hogy nem lesz könnyebb az élet, és a kihívásaink, problémáink sem lesznek könnyebbek, csak mondjuk a képességeink lesznek magasabb szinten, és ezáltal könnyebben birkózunk meg olyan kihívásokkal, amelyek számunkra korábban lehetetlennek tűntek.
Na de ez megint egyfelől a közösségi médiából felénk áradó jelenség, hogy ott senki nem kérkedik azzal, hogy milyen kihívásokkal küzd. A nagy átlagban. Ott már csak a végeredményt látjuk, amikor valami nagyon szép, valami nagyon új, amivel lehet büszkélkedni. Azzal senki nem kérkedik, hogy edzés közben elmaszatolódott a sminkje, és hogy ez mennyire kellemetlen volt. Pedig ez is a folyamat része.
Azért nem látsz erre példákat, többet, mert azt hiszik sokan, hogy a gyengeségnek a felvállalása az sebezhetővé tesz minket, és ki fogják ezt használni az emberek, vagy nem fognak minket szeretni, elfogadni, vagy lenéznek minket, kinevetnek azért, mert látják, hogy nekünk éppen problémánk van, és hogy ez milyen jellegű probléma. És ez persze igen lehet, hogy valakinek probléma, valakinek meg nem. És lehetnek ebből, igen, mondjuk olyan kommentek, olyan hozzászólások, amelyek rosszul esetnek nekünk. Viszont ez is egyfajta tudatossági folyamat, és ezt mondjuk megfelelő felületen egyébként lehet dokumentálni is, különböző blogokban, videoblogokban, ami egy sokkal személyesebb teret enged ennek, hogy felfedjük az ilyen irányú nehézségeinket, és ez szerintem sokkal jobban befogadható, mint egy ilyen popcorn feed. Ez nem tudom, miért jutott eszembe ez a név, csak azt próbálom ezzel érzékeltetni, hogy ugye, hogy görgeted végig a hírfolyamodat, ott azért inkább ez a könnyedebb tartalom az, ami jellemző, amit így könnyen átgörgetsz két mondjuk vicces videó között, és ott mondjuk lehet, hogy úgy érezhető az a felhasználók részéről is, hogy nincs ennek akkora helye, vagy nincs olyan helye itt ebben a hírfolyamban, viszont ezért is vannak blogok, amelyek sikeresek tudnak lenni, mert azok képesek olyan mély témákról olyan formába beszélni, amelyek megszólítják az embereket, és erre igenis igény van.
Na de pont ezt akartam kérdezni, hogy nem lehet, hogy az oda vezető út az valójában senkit nem érdekel, hanem én, mint felhasználó, mint végállomás, én már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez az ember sikert ért el.
Szerintem sokkal közelebb hozza az embereket az, hogyha tudnak tanulni másoknak a sorsából, másoknak a kihívásaiból. Természetesen könnyebben tudunk azonosulni a sikerekkel, könnyebben tudjuk magunkénak érezni. Most eszembe jut az, hogyha nyer valaki egy sportoló, vagy egy csapat egy díjat, vagy egy bajnokságot, akkor ezt mindenki úgy magának érzi, hogy ezt így sikerült együtt megcsinálni, és együtt a csapattal elértük, viszont hogyha valami sikertelenség van, vagy kudarc, akkor azt már sokkal kevesebben merik fölvállalni, és beismerni, hogy bizony ezt elcsesztük, és emiatt érezhetett talán az, hogy mondjuk a sikertelenségek kevesebb embert érdekelnek, mint a sikerek.
Sikerek, kudarcok, változások, célok, ezek mind benne vannak a könyvedben, Marci, és kérlek, mondd el a hallgatóknak, hogy akit mélyebben érdekel ez a téma, és szeretnének megismerni téged a könyved által, szeretnék megtudni, hogy honnan, hová jutottál, akkor hogyan találhatják meg a könyvedet?
A könyv az Életmódváltás csúcsa járata címet viseli, és azt az alcímet adtam neki, hogy hogyan alakítsd át a gondolkodásod, és legyél győztes az életmódváltásban, mégpedig azért, mert hogy ez nem egy szokványos életmódváltó tipp könyv, tehát nem arról szól, hogy mit tegyél, milyen gyakorlatokat végez, és milyen időközönként, hanem itt gyakorlatilag a szoftver, a gondolkodásmód irányából közelítette meg a témát, ami azt gondolom, hogy hiánypótló így a magyar könyvpiacon, és ezzel próbálom támogatni azokat, akik a életmódváltásnak a rögös útjára lépnek. És ezt a könyvet, ezt szerzői kiadásban tettem közkincsé, és ezt a saját honlapomon, a berkesmarton.hu cím alól tudjátok megrendelni.
Nagyon szépen köszönöm, Marci, hogy itt voltál, hogy beszélgettünk. Remélem, hogy még találkozunk, és még lesz egy csomó téma, amit meg tudunk vitatni.
Köszönöm szépen én is, Nóri. Köszönöm a hallgatóknak, és akkor folytatjuk tovább a jövő héten a következő adással. Sziasztok!
Sziasztok!